kortárs társadalomtudományokban azért a szexualitást azt elég tágan értelmezzük, tehát a szexualitás az nem egyenlő azzal, hogy szexelünk, hanem ennél sokkal több. Azzal sem egyenlő, hogy kihez vonzódunk, hanem annál is sokkal több. Itt felsoroltam, hogy mi mindenféle aspektusa van. Egyrészt a szexualitás jelent aktusokat, gyakorlatokat, vágyakat, viselkedéseket, preferenciákat, irányultságokat, viszonyulásokat és identitásokat. Ezek ugye kapcsolódnak egymáshoz, de különböző fogalmak. Ugye hallottunk a biológiai aspektusokról, pszichológiai, rendkívül sok materiális, társadalmi és relacionális aspektusai is vannak. A szexualitás az egy olyan kategória, ami társadalmi csoportokat elkülönít egymástól, hierarchiákat hoz létre, különösen úgy, hogy összekapcsolódik más társadalmi kategóriákkal, tehát a nemmel, az osztállyal, stb. És a közelmúltban láthattuk azt is, hogy a szexualitás egy politikai koncepcióvá is előlépett, tehát itt az az érdekes helyzet alakul ki, hogy mondjuk nem lehetek én már csak egy sima leszbikus, hanem az alapján, hogy mondjuk kihez vonzódom, besorolnak politikai oldalakhoz, ami egy érdekes dolog, nem kényelmes ezt megélni. És aztán a másik, ugye, ami mostanában nagyon fontos téma az, hogy a gyerekeknek van-e szexualitás, vagy hogy mi van ezzel, hogy a gyerekeknek a szexualitása. A gyerekeknek van szexualitása, a tudomány állása szerint születéstől kezdve van. Csak az a probléma ezzel, hogy ezt nagyon nehezen értjük meg felnőttként, hogy mi ez a gyerekkori szexualitás, mert felnőtt keretekben értelmezzük, hogy mi az, hogy szex. És a gyerekek szexualitását életkori sajátosságaiknak megfelelően tudjuk megérteni, csak úgy nem nagyon értjük, mert felnőttek vagyunk, és más jelent nekünk a szex, meg a szexualitás. És hát van egyfajta, ugye, mondjuk konzervatív, most nem feltétlenül politikai értelemben gondolom, de van egy olyan világnézet, amiben a gyerekek szexualitása nem létezik. Vagy ha igen, akkor tabú, vagy büntetni kell, vagy... Szóval, hogy nem igazán tud ezzel foglalkozni egy bizonyos nézőpont. És itt a magyar közoktatásban nem fogok belemenni, csak azért hoztam be nagyon gyorsan, elmondom, mert a témánkhoz bizonyos dolgoknak nagyon is köze van. Itt ugye 2012-13-ban volt egy nagy tantervreform, új NAT és új kerettantervek jöttek létre, és ezek borzalmasan előíróak, nagyon részletesek, csak minimálisan lehet eltérnie tőle a tanárnak. Aztán megtörtént ugye a közoktatásnak a centralizációja, a helyi önkormányzatok helyett a klik és majd a tankerületek irányítják az iskolákat, az iskolavezetésnek és a pedagógusoknak nagyon-nagyon leszűkült az autonómiája, és ez folyamatosan zajlik, tehát egyre szűkebb. És hát közoktatási, oktatáspolitikai, pedagógiai kérdésekben nincsen jelenleg szakmai párbeszéd, nincsen nyilvános párbeszéd se, szakmai szervezetek ki vannak zárva. Az oktatáspolitikából nagyon sokszor rendeleteket hoznak, ahelyett, hogy meg lenne beszélve, hogy akkor mi lenne a jó. És abszolút láthatjuk, hogy politikai ideológia alapú döntések születnek a közoktatásban. Ennek nagyon is sok köze van ugye a szexualitáshoz, mint majd mindjárt össze fog állni, hogy miért. És hát nagyon sok oktatással foglalkozó szakember mondja, hogy borzalmasan elavult ez a mostani közoktatási rendszer, a tartalmak szempontjából is, de a pedagógiai megközelítések, módszertanok szempontjából is. És azok az országok, ahol sokkal jobb a közoktatás színvonala, más módszertanok, a más rendszerben más tartalmakkal dolgoznak. És ez a rendszer, ez az elavult rendszer nem reagál a jelenlegi társadalmi változásokra, És az oktatásnak a jelenlegi kihívásaira is. Itt ugye hallhattuk az előbb Lászlótól, hogy változnak a... Például az is változik, hogy mondjuk mi minősül férfiasnak és nőiesnek az emberek szemében. A nézetek, a viszonyok is, csak hogy a nemek viszonyain elmaradjunk, de más kihívások is vannak a közoktatásban, amire egyáltalán nem reagál ez a mostani rendszer. Na és akkor mit mond ez a NAT, meg a kerettantervek a szexualitásról és a nemekről? Ugye a 2012-es, 13-ast vizsgáltam meg nagyon részletesen néhány évvel ezelőtt. A 2020-ban megint volt egy NAT reform, de ott most a téma szempontjából nincsenek változások, tehát ugyanezt elmondhatom az újabb tantervekről is. Ugye van ez az úgynevezett gender őrület, amit én úgy érzékelek, hogy ezt inkább a kormányzat és az oktatáspolitika az, aki ilyen őrületben van ettől a gender kérdéstől, tehát, és az a probléma, hogy ez az anti-gender politika, ez abszolút a részévé vált a közoktatáspolitikának. Az történt, hogy a társadalmi nemek, azaz a gender fogalmát és minden hozzá kapcsolódó fogalmat töröltek a tantervekből, a 12-es, 13-as tantervekből, illetve ami még benne maradt, azt egy 2017-es kormányrendeletben kiszedték. Nem, miniszteri rendeletben, bocsánat. És mint már az előbb is mondtam, ezek a tantervek nem reagálnak a nemek közti viszonyoknak a jelenkori változásaira. A nem, az ezekben a tantervekben kizárólag biológiai fogalomként jelenik meg, és egy ilyen nagyon elavult nemi szerepelméletet próbálnak súlykolni, meghatározott kőbevésett nemi szerepek szerint, és az az elképzelés, hogy a nemek komplement, tehát hogy van egy ilyen komplementaritás a nemek között, ami azt jelenti, hogy a férfiak ilyenek, a nők olyanok, és csodálatosan kiegészítik egymást. Na most ezzel nem csak az a probléma, hogy azért az élet ennél sokkal bonyolultabb és sokfélébb, hanem az, hogy ez a komplementaritás elmélet nem reflektál a hatalmi viszonyokra, tehát arra, hogy a nők és férfiak közötti hatalmi viszonyok az élet legtöbb területén nem feltétlenül egyenlőek. Rengeteg nemi sztereotípia van ezekben a tantervekben. A nők teljesen láthatatlanok a tananyagokban, a történelem tankönyvben. Az, hogy a nők élete vagy szereplése a történelemben, a második világháború után jön elő először. Mintha addig nem is lettek volna nők. Te abszolút szexista a nyelvezet, de még olyan szinten is, tehát még ez az udvarias, ilyen jó indulatú szexizmus sincs meg. Végignéztem, amikor ugye a nemek meg vannak említve, mindig férfiak és nők, fiúk és lányok. Nincs fordítva, tehát egészen érdekes. És hát abszolút heteronormatívként van ábrázolva a család fogalma és a nemek közti viszonyok. Ugye a család az egy ilyen központi fogalom lett a kerettantervekben, sokkal gyakrabban van szó a családról, mint mondjuk a nemekről, vagy a szexualitásról, vagy a nemek közti egyenlőségről, illetve arról már nincs is szó. Teljesen ignorálják ezek a tantervek, hogy sokfélig, tehát hogy a nemi viszonyokban is sokféleség van, szexuális sokféleség van, és ami még nagyon fontos, nagyon sokat ismétlik ezt a megfelelő tantárgyak tanterveiben, hogy a női kiteljesedés az a szülésben jelenik meg. Tehát, mi az a morális pánik? Ugye a morális pánikkeltés az egy politikai eszköz igazából, és nem csak ilyen autokratikus vagy hibrid rezsimekben jelenik meg, hanem demokráciákban is, például az amerikai történelemben is voltak már ilyenek a 20. században, amikor kitalálták például a 60-as évek, vagy a melegek azok mennyire borzasztóan veszélyes, rossz emberek. És hát a gyerekek védelme az, tehát azt mutatja, hogy azt mutatják a kutatások, hogy a populista mobilizációjának ez egy nagyon-nagyon jó eszköze, mert hogy ugye a félelemkeltésre alapul, tehát hogy nyilván minden szülő félti a gyerekét, és ha megmondják neki, hogy mitől kell félteni, akkor majd attól félti. És az anti-gender mozgalmakban, ami nálunk ugye, mint már említettem, tehát ugye nagyon sok országban vannak jelen ilyen anti-gender mozgalmak, van, ahol egyházi inkább, meg ilyen szülőcsoportok vannak, akik tiltakoznak mondjuk a genderrel való foglalkozás ellen az oktatásban. Nálunk kormányzati szinten megy, és ezért ez egy speciális helyzet. Ezeket a morális pánikot, a gyerekek szexualizálásától való félelmet, azt főleg az iskolai szexuális nevelés és az LMBT ellenes kampányokban szokták használni. Mindez az egész ilyen pánikkelt, és ez arra alapul, van egy ilyen gyerekkép, ami egy ilyen fehér lapnak tekinti a gyereket, aki ártatlan, nincs saját akarata, gondolatai, érzelmei, mindenben maximális felnőtt útmutatást igényel, terelgetni kell azt a gyereket, hogy majd felnőtt korában normális legyen a szexualitása. És azért ellentmondásos ez, mert hogy egyrészt ugye tagadják, hogy van a gyereknek szexualitása, másrészt viszont folyamatosan irányítani próbálják a gyereknek a szerintük nem létező szexualitását. Tehát itt van egy kis ilyen zavar ebben a rendszerben. És hát ugye a morális pánik lényege az, hogy vannak ezek az ártatlan gyerekek, és ezeknek a nem létező, vagy létező, hát akkor ki tudja, szexualitása veszélyben van, és mindig valamilyen kívülálló, fertőző, ugye idézőjelben használom természetesen ezeket a fogalmakat, felnőttek rontják meg ezeket a gyerekeket, akik jelenleg a mostani helyzetben a feministák, a melegek, pedofilok, és kedvencem a jönnek a transzvesztiták Brüsszelből, és az óvodában majd a gyerekeket nemét átfogják. Szépen így meggyőzik őket, hogy váltsanak nemet. És ez úgy jelenik meg, ugye, hogy a szakpolitikában, de már ezt is idézőjelbe kell tennem, a gyerekeknek a politikusok szerint nem megfelelő tartalmaknak ugye a korlátozása és a tiltása az, amiben próbálkoznak itt a gyermekvédelmi törvény, amire mindjárt kitérek. És ehhez kapcsolatban kell, hogy említsem a melegség és megismerés iskolai programot, valamint a Meseország mindenki című mesekönyv hozzáférésének a nehezítését. Az is szerintem jó tisztázni, hogy mi a pedofília, meg egyetem, hogy kerülnek ide a melegek. Ugye a pedofília az egy szexuális parafília, mentális betegségnek minősült, és aki pedofil, ott az viszonylag ritka, hogy szexuálisan erőszakot valóban el fog követni gyerekek ellen. A gyerekek elleni szexuális erőszak ettől függetlenül létezik, és azt is lehet most már tudni róla, hogy az elkövetők többsége olyan felnőtt, többségében férfi, aki felnőtt szexuális kapcsolatokkal is rendelkezik. Tehát nem arról van szó, hogy olyan a beállítottsága, vagy az irányultsága, vagy a mentális állapot, hogy nem képes felnőttekkel szexuális kapcsolatot képes, és ezért a gyerekekkel próbálkozik, hanem ezeknek a férfiaknak általában van felnőtt partnere is. És nagyon gyakran ezek családtagok, közeli rokonok, ismerősök. Ez az egész a hatalommal való visszaélésről szól, inkább mint a szexuális vágyakról, vagy szóval nem lehet mindig szétválasztani, de... És ugye óriási látenciája van ennek, hogy nagyon ritkán, még mindig nagyon ritkán derül ki, bár azt lehet mondani, hogy mostanában azért már gyakrabban kiderülnek az ilyen esetek. És ami közösebb a két dologban az az, hogy Tehát, hogy mind a kettőnél az van, hogy az életkor az, ami vonzó. Nem feltétlenül nem lehet. Tehát, amikor mondjuk a szülő vagy nagybácsi a saját gyerekével szemben, és mondjuk az azonos nemű gyerekével szemben elkövet erőszakot, azt nem feltétlenül azért csinálja, mert ő fiú, és neki homoszexuális vonzalmai vannak, hanem mert kicsi, és ahhoz vonzódik ez a gyermekkori ártatlansághoz, vagy pedig a hatalmát akarja kiélni. És akkor ugye ellentétben a melegséggel, ahol meg nem az életkorhoz való vonzódás a kérdés, hanem hogy milyen nemhez vonzódik az illető. És akkor itt van egy ilyen, tehát ez a pedofília, mint olyan, ez egy ilyen összekötő anyagként szolgál, ahol ugye van ez a gyermeki ártatlanság, és hogy az meg van rontva, és akkor ez egy nem normatív, vagyis pervers szexualitás, ugye a gyermekeknek a megrontása, és akkor itt van összemosva a melegséggel, ami meg szintén ugye ebben a gondolkodásmódban egy pervers szexualitásnak minősül. Úgyhogy így kerülnek ide a melegek, hogy szépen össze lehet mosni őket. És ami nagyon fontos szerintem, és ezt én gondolom, és igazából így, hogy mostában, nyilván engem is mostában kezdett el érdekelni ez a téma, úgyhogy még kell ezen dolgozni, de hogy én nekem az érzésem, hogy itt nagyon-nagyon fontos eleme az egész morális pánik és a gyerekek szexualitásának a kontrollálásában, hogy ugye van egy ilyen idealizált családkép ebben a konzervatív gondolkodásban és politikában, ahol ugye a normatív család az az ideális, meg van az egyház, ami nagyon fontosnak van tekintve, és hogy ezeket kell védeni, és ezért ki kell helyezni a gyermekekkel való szexuális visszaélés jelenségét ezekből a terekből. És akkor jutunk oda, hogy így nem arról van szó, hogy jaj, hát ugye a szülő vagy a apuka veszélyes, vagy a pap veszélyes, hanem majd a mutogatós bácsi lesz a veszélyes, meg a melegek. Most én nem mondom, hogy egy mutogatós bácsi nem traumatizáló, és biztos vannak között is, akik volt egy élménye, vagy mit tudom, általános iskolában menet ilyet láttunk, de azért azt gondolom, hogy nagyságrendekkel könnyebben feldolgozható élmény, mint mondjuk egy szülő, vagy közel hozzá tartozó által elkövetett szexuális erőszak. Cselekmény, ami gyakran ráadásul ismétlődik. És akkor ugye a morális pánikkeltés csúcsa lett a gyermekvédelmi törvény, ugye ebben tilos a szexualitás öncélú ábrázolása, amiről azóta sem derült ki, hogy micsoda, mert hogy akkor az mi, az a nem reproduktív szex, tehát hogy minden olyan szex, ami nem gyereknevelésre irányul, az öncélú szexualitás, vagy akkor, ugye, akkor elég kevés szexualitást lehet ábrázolni. És a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, a homoszexualitás népszerűsítése és megjelenítése. A reklámokban, közérdekű közleményekben, társadalmi célú reklámokban, általában műsorokban, tehát az 18 korhatáros, 18 karikás műsorok lesznek, ahol ez megjelenik, és iskolai foglalkozásokon. És még azt a nagyon trükkös dolgot is csinálták ezzel a törvényen, hogy csak a minisztérium által kijelölt nyilvántartásban szereplő szervezetek tarthatnak, és nagyon érdekes, hogy ide már több dolgot beraktak. Szexuális kultúrával, nem élettel, nem irányultsággal, szexuális fejlődéssel, és a kábítószerfogyasztás károsításaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást. Ez is egy jó kérdés, hogy miért rakták ezt a sok mindent így össze. És az a trükk, hogy majd a minisztérium előírja, hogy melyik szervezetek mehetnek iskolákba, ez ugye tavaly júliusban iktatták ezt a törvényt, és azóta sem készült nyilvántartás, úgyhogy nem tudjuk, hogy kik mehetnek,
Viszont több iskolából hallottam én azt, hogy van egy titkos lista, amit egyszer csak kiküldtek az iskoláknak, amin ilyen Fidesz-barát szervezetek vannak, akiket meg lehet hívni iskolába. És az a tapasztalat, hogy... Na, de ezt majd mindjárt... Bocsánat. De még előtte elmondanám azért, hogy a szexuális nevelés az hogy néz ki egyáltalán az iskolákban. Egyáltalán nem szűn van, teljesen szabályozatlan. Tehát az elmúlt 30 évben nem sikerült semmiféle szabályozást bevezetni azzal kapcsolatban, hogy hogyan legyen a szexuális nevelés az iskolában. Ez is nagyon érdekes, nagyon kevés hazai kutatás van erről, nem vannak adatok. Inkább újságcikkekben lehet erről olvasni. Én csináltam egy saját kutatást, ami a doktori kutatásom volt, az egy darab iskolában készült etnográfia, tehát olyan nagyon sok adatot én sem tudok erről mondani, nem is ez volt a cél. Ha egyáltalán van valami szexuális nevelés, az minden iskolában teljesen máshogy megy, főleg tanárok, védőnő, iskolapszichológus szokta ezt csinálni, illetve külsős programokat szoktak meghívni. És ugye akkor tanárok csinálják, ugye biológia órán, osztályfőnöki órán, illetve erkölcstan és hittanórán, akkor különböző megközelítések vannak. Egy csomó tanár nem vállalja ezt a dolgot, kellemetlen lehet neki. És hát a szexuális nevelés helyett inkább a családi életre nevelés nevű dolog az, ami hangsúlyos a közoktatás politikában. És hát ugye a gyermekvédelmi törvény pedig, mint az előbb mutattam, abszolút akadályozza a külsős programok meghívását, pedig sokszor ez a jó megoldás, ami mindenkinek akkor úgy kényelmesebb, meg érdekesebb a diákoknak, mint hogyha mondjuk az osztályfőnök vagy a biosztanár mond bármit a szexualitásról. És az egyik ilyen program, ami konkrétan az egyik célpontja volt ennek a törvénynek, amit már egy ideje meg akartak szüntetni, ez a melegség és megismerés program. 2000 óta megy, még mindig megy. És a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpózion Egyesület futtatja ezt a programot, ez egy középiskolai program. Módszertanában is, meg általában középiskolákban hívják meg a programot. Úgy néz ki, de nekinek kell hívni a programot. És úgy néz ki, hogy két óra tartó, az először elmesélik röviden a személyes élettörténetüknek az előbújással kapcsolatos részeit, és akkor vannak ilyen mindenféle megbeszélős, ilyen interaktív gyakorlatok, amikben ilyen különböző témákat lehet feldolgozni, amik nagyon szokták érdekelni a fiatalokat, hogy mi van a melegházassággal, meg a Pride, az mindig előjön, meg hogy akkor az óratartók szülei, hogy viszonyultak ehhez, ilyesmiket szoktak kérdezni. Néha van, aki föltesz kimondottan szexuál, tehát a szexről szóló kérdéseket, de ezekről nem szoktak válaszolni az óratartók, mert nem erről szól a program, meg senki nem szeretne ott egy osztályi gyerek előtt nyilván a szexuális életéről beszélni. A Covid előtt olyan évente 30-40-50 meghívása volt a programnak, Covid alatt ugye nulla, és a gyerekvédelmi törvény óta megint nulla, mert hogy félnek a tanárok és az iskolai igazgatók meghívni ezt a programot. De nem csak ezt a programot, hanem az összes ilyen szexualitással kapcsolatos, szexuális neveléssel kapcsolatos és emberi jogi programokat sem hívnak meg. Itt ugye az elképzelés van, hogyha a fiataloknak beszélünk a homoszexualitásról, akkor majd ők homoszexuálisak lesznek. És hát ugye nagyon jól működik a törvény abban a szempontból, hogy valószínűleg az volt a célja, hogy egy ilyen öncenzúra legyen, és egy félelmet keltsen a tanárok, ez tök jól működik, tehát így mindenki fél meghívni ilyen veszélyes programokat. És ugye a másik dolog, amit nagyon hangsúlyoznak, amikor a törvényt meg kell védeni, mondjuk a nemzetközi sajtó felháborodásától, hogy a szexuális nevelés az kizárólag a szülők feladata. Na most az egy dolog, hogy azért a szülők nagy része valószínűleg nem nagyon szívesen beszél a
szexualitásról a gyerekével, mert vagy nincs róla olyan tudása, vagy nincsenek olyan viszonyban a gyerekkel, vagy cikinek érzi, vagy nem is tudja, hogy hogy beszélje róla, szóval a legtöbb szülőnek szerintem ez nem egy annyira kellemes téma, de hogy nem csak ez van, hanem hogy egyszerűen el is vették ugye a szülőktől a döntést, hiába azt mondják, hogy a szülőknek odaadták a döntést, közben elvették tőlük azt a döntést, hogy a szülő eldöntse, hogy ki magyarázzon a gyereknek a szexről, az iskola, vagy ő, vagy a akárki. És hát nagyon sok kutatáson, főleg amerikai kutatások vannak, ahol szintén van ez a megosztottság, ott azért jobban van szexuális nevelés, vannak az úgynevezett, ez már a vége, vannak az úgynevezett komprehenzív, tehát ilyen átfogó szexuális nevelés programok, és az abstinence alapú programok, amik arra nevelik a fiatalokat, hogy a házasságig ne szexeljenek senkivel. Tehát abstinence until marriage. És sokat kutatták, hogy melyiknek milyen hatásai vannak, és egyértelműen kimutatták, nagyon-nagyon sok ilyen kutatás van, hogy ahol a Mert hogy ez államoktól függ, hogy demokrata vagy republikánus, és hogy az adott államban ugye az államilag támogatott szexuális nevelés, az melyik, az attól függ, hogy melyik párt ott a vezető abban az államban. Ki a kormányzó. És hogy azt mutatják egyértelműen ezek a kutatások, és hát logikus is, hogyha valamiről nem beszélünk, akkor ugye arról nem fog tudni a gyerek semmit, hogyha nem beszélünk neki róla. Tehát, hogy ahol az abstinencia programok vannak, ott sokkal nagyobb a kamaszkori terhességek, nem kívánt terhességek aránya, a nemi erőszak, de akár mondjuk a drogokkal való visszaélés, stb. De minden olyan, ami ilyen egészségneveléssel kapcsolatos dolog, de nagyon-nagyon rossz hatással vannak ezek az ilyen abstinence típusú szexuális nevelés programok. És ami nagyon-nagyon durva ebbe az egész morális pánik és gyermekvédelem dologban az, hogy totálisan magára hagyja az LMBT új gyerekeket, ezt is ugye László utalt rá, hogy ez mennyire káros lehet. Nem csak, hogy magára hagyja ebbe az egész diskurzusban, olyan, mintha ezek a gyerekek nem is léteznének. Tehát, mintha csak aszexuális hetero gyerekek lennének, akikből majd rendes szexuális, heteroszexuális felnőttek lesznek. És ez borzasztóan, tényleg nagyon-nagyon ártalmas. És másrészt pedig a közhangulatot is egy nagyon rossz irányba viszi el, mert hogy van egy ilyen feljogosultságérzést, ugye hírek is voltak erről, hogy gyakoribben váltak az LMBT emberek elleni erőszakos megnyilvánulások, miután bevezették a törvényt. Ez nyilván az iskolában is így van, iskolai erőszak várhatóan erősödik, és az iskolai erőszaktól nem fog megvédeni ez a gyermekvédelmi törvény. Igen, azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani, igen, hogyha van kérdés, akkor ezekre az e-mail címekre lehet írni. Akartam mondani az elején, hogy a Labris és a Labrisban, mint aktivistaként tevékenykedek, és onnan lehet engem jobban ismerni a Meseország miatt, és a CEU Demokrácia Intézetében is dolgozom kutatóként, és nekem nagyon fontos, hogy mind a két dolgot csináljam, és hogy ezek ugye egymásra épüljenek, és támogassák egymást, úgyhogy ezért írtam föl ide is mind a kettőt. Itt van még szakirodalom, hogyha valaki utána akar olvasni. Köszönöm szépen!